Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva évkezdő Isten tiszteletünk elején 191. számú dicséretünket énekeljük. 191. számú dicséretünk így kezdődik. Ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással koronázd meg, Úr Isten! Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk most már az egész Isten tisztelet alatt ülve, keressük ki és énekeljük 200. dicséretünket, annak minden versét. 200. dicséretünk minden versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk!
Thank you.
helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk ígét körül veled és egymással. Megvalljuk, hogy sok aggodalom van a szívünkbe, amikor az előttünk lévő új esztendőre gondolunk, hiszen az tele van ismeretlennel, számunkra mindenképpen ismeretlennel, és így félnivalóval is. Mi mégse aggódva akarunk indulni, hanem imádkozó és benned bízó szívvel, rád figyelve, reménységgel betelve, mint akik számolunk azzal, hogy te szeretsz bennünket, és gondod van ránk. Szólj az év első Isten tiszteletén hozzánk, adj nekünk útmutatást, vezess bennünket a te útadon. Köszönjük, hogy mi is szólhattunk hozzád, ahogy te szólsz az ígében majd hozzánk. Köszönjük, hogy meghallgattad imánkat, és reménységgel figyelhetünk rád. Amen. Kedves testvérek, a Zsoltárok könyvéből olvasom Istennek igéjét, a 71. Zsoltár 14., 15. és 16. verseit. Tegnap este is ezeket az igéket olvastam, és tegnap este is ez az ige hangzott közöttünk. Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet. Szájam beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat, mert számát sem tudom. Az Úristennek nagy tetteivel járok, csak a te igazságodról emlékezem. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, minden kedves testvérünket, aki a nyilván nem rövid este, vagy éppen hajnal után mégis el tudott jönni ide Isten házába, hogy Isten igéjére, magára, az élő Istenre figyelve kezdjük meg ezt az esztendőt, az Úr 2014. esztendejét, és tőle kapjunk indítást, bátorítást, eligazítást, ahogy szoktuk mondani, áldást. A keresztény emberek is mondanak olyat, hogy bujék, és ez annyit jelent a mi számunkra, hogy bízzad újra életedet Krisztusra. Bujék. Bízzad újra életedet Krisztusra. Kedves testvérek, tegnap az évzárón, az év búcsúztató Isten tiszteletünkön szóltam erről az ígéről, és akkor jeleztem már, hogy ugyanezt fogjuk folytatni ma. Együtt fogjuk végig gondolni a következő lépését az ige üzenetének. Csak azért, hogy értsük jól ezt a három igeverset és a benne rejlő üzeneteket, emlékezetbe hozom, hogy tegnap az Isten tisztelet elején a bevezetőmben a hangulatról beszéltem. A hangulatról. Arról, hogy a hangulatainkat tökéletesen ismeri a gonosz. És éppen ezért sokszor az az útja és az az eszköze hozzánk, a hangulataink, amelyek olyan változóak és olyan rapszódikussá tudnak tenni bennünket. Kivétel nélkül mindenkit. Egyesekről talán úgy gondolkozunk, hogy ez olyan nagyon stabil ember, de valójában a hangulataink nagyon meg tudnak határozni bennünket. Néha az egekbe emelnek, néha a pokolba taszítanak minket. Néha a hangulataink nyomán öröm száll a szívünkbe, máskor ugyancsak a hangulataink eredményeképpen depresszióba kerülünk. Igen, a hangulatom, amely néha bekerít és megkötöz, a hangulatom, amely néha elhatalmasodik rajtam, és nagyon sok rossz dolognak a forrásává lesz az életembe. Tulajdonképpen arrafelé tudnám a dolgot kiegyenesíteni, és jól értelmezni, hogy hangulatember vagyok-e, hogy mennyire határozza meg a döntéseimet, az életvitelemet, egy-egy napomat a hangulatom, vagy Istentől vezérelt ember vagyok-e. Hangulat vezérelt, vagy Isten ígéi által vezérelt élet vagyok-e. Mert ha eljutunk odáig, hogy engedjük Istennek, hogy megszólítson bennünket minden nap, lehetőleg reggel, mielőtt nekikezdünk az egész napunknak, és az olvasott ígét igyekszünk komolyan venni, akkor nem a hangulataink fogják annak a napnak a menetét és a történéseit eldönteni, hanem Isten egyértelmű beszéde segít nekünk jól dönteni és jól tölteni a napunkat. Nem a hangulata irányította Zsoltárost sem, amikor így foglalta össze azt, ami elmúlt, azt, ami mögötte volt már, Isten szabadításának számát sem tudom. Ebbe a gyönyörű igébe gyönyörködött bele tegnap este a lelkünk. És ezért voltunk hálásak. Isten szabadításának a számát sem tudom. Azt tudom, hogy szabadító Istenem van, de hogy hányszor, miből, hogyan, miként szabadított ki, és szabadított meg, annak a javarészét senki nem tudja. Sokszor úgy gondoljuk, hogy én voltam ügyes, máskor úgy gondoljuk, hogy szerencsés vagy mázlis voltam, de ez nem így történik. Hanem pontosan úgy történik, ahogy a Zsoltáros megfogalmazta. És úgy szeretném, ha betöltené az új év reggelén is a szívünket ez az örömhír, hogy Uram, köszönöm, szabadításodnak számát sem tudom, de azt tudom, hogy itt ülök. De azt tudom, hogy élek. De azt tudom, hogy van öltözetem. De azt tudom, hogy kirendeltél nekem mindent. Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy megőriztél, hogy vigyáztál rám. Szabadításodnak számát sem tudom. Kedves testvérek, indítson hálára bennünket, hogy az egész esztendőnk Isten számtalan szabadítása között zajlott. Betegségből, bűnből, kísértésből, szégyenből számtalan szabadításod. Felsorolni sem tudom. Tegnap visszatekintve, a szabadításokért adtunk hálát, melyeknek számát sem tudta a Zsoltáros, és mi sem tudjuk. Ma előre tekintünk, és a szabadítóra fogunk igazán figyelni. Tegnap a szabadításokra figyeltünk, és adtunk hálát érte, amikor visszafelé néztünk. Ma pedig a szabadítóra nézünk előre. És tőle várjuk erre az évre az eligazítást. Igen, lépjünk egy kicsit tovább. Hiszen a Zsoltáros is tovább lép, és így fogalmazza a 2014-es programunkat. Én pedig szüntelen reménylek. Tegnap is azt kértem, hogy próbáljuk megtanulni ezt a kis mondatot. Szabadításodnak számát sem tudom. De köszönöm. Ma pedig nézzünk előre, a Zsoltárossal együtt, és hadd legyen Isten lelke által ez 2014 programja mindannyiunk számára. Én pedig szüntelenül remélek. Hát nem gyönyörű? Én pedig szüntelenül remélek. Kedves testvérek, a reménységről költők írtak csodálatos verseket. Nyilván sokan vannak itt közöttünk, akiknek a fejébe, szívébe, ha kimondom ezt a szót, hogy remény, a lillától kezdve sok minden eszükbe jut. Filozófusok mondtak a reménységről életre szóló nagy gondolatokat. A népi bölcsesség aforizmákat gyártott, s hangzanak mindmáig. A mesemondó a reménységről gyönyörű meséket írt a gyermekeknek. A filmkészítő romantikus filmeket a reménységről. Kedves testvérek, vajon mennyire hatja át a 21. századi európai embert ugyanakkor bármilyen remény is? Bármilyen. Mennyire hatja át? Sokkal inkább látszik a 21. századi ember rezignáltnak, sokszor cinikusnak, csalódottnak, reményvesztettnek, megkeseredettnek, sokkal inkább látszik, mint reménykedőnek. Dante a pokol feliratának ezt látta, ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Igazat írt, mert a reménytelenség maga a pokol. A reménytelenség maga a pokol. A reménytelenség nem a halál, annál rosszabb. A reménytelenség rosszabb a halálnál, az maga a pokol. Mert még élnem kell. És a reménytelenül kell élnem, az pokoli. Az szörnyűséges. Latinok azt mondták, amíg élek, addig remélek. És aztán valahol lezárulnak ezek a dolgok. Milyen jó, hogy nekünk van Bibliánk. Sem Dante, sem a latinok. Most azért megmarad a hit, remény, szeretete három. Megmarad. De nem akármilyen remény az, ami megmarad. És amikor azt mondja a zsoltáros, hogy én pedig szüntelenül reménylek, akkor egy sajátos reménységről beszél. És én szeretnék ezen az istentiszteleten különbséget tenni, mert van óriási különbség remény és remény között. Az emberek általában való reménysége és a keresztény reménység között. Mibe is reménykedjen, reménykedhet egy mai ember? Meg annyi hiába valóság, meg annyi sötétség, meg annyi reménytelenség közepette. Kedves testvérek, először arra hívom fel a figyelmeteket, hogy a keresztény reménység töbletének megfogalmazása ezzel kezdődik, hogy én pedig. Szóval én pedig. És így folytatódik, szüntelen reményelek. Én pedig. Pedig én benne élek ebbe a világba. Látom a világ számtalan reménytelen dolgát. Látom a számtalan kilátástalanságot. És én mégis, én pedig. Van a kereszténységben egy szent dac. Én pedig. Légy szíves, ne erezd le a kezed. Ne add fel. Ne légy reménytelen. Mert a keresztény emberekben van egy szent, csodálatos dac. Meg van alapozva. Elmondom, hogyan. De az alapállás ez. Benne élek ebben a világban, és látom ennek a világnak ezerféle gazemberségét, trógerságát, bűnét, hazugságát, csalását, mindazt, amivel együtt ezt az egész életet egyre sötétebbé és reménytelenebbé teszik. Én pedig. Így kezdődik a keresztény reménység. Nem feladással, nem megadással, nem lemondással, nem hátralépéssel, Én pedig szüntelenül reménylek. Egyszer már említettem, bocsánatot kérek azoktól, akik hallották, ugyan miért is kéne, hát az se baj, ha hallják még egyszer, de azok kedvéért azért csak elmondom, akik még nem hallották, akik itt rendszeresen úrvacsoráznak, hogy amikor kezetekbe veszitek a kelyhet, azon van egy évszám. Tudjátok, mikor készültek az úrvacsorai kelyheink? 1943 karácsonyán. Akkor vette használatba a gyülekezet, amikor minden reménytelennek látszott. Amikor jött a világháború, amikor egyre közelebb ért hozzánk, amikor az emberek menekültek, rejtettek, keresték a kimenekedés lehetőségeit, és egyesek azt mondták, hogy én pedig hiszek a jövőben, hiszek Istenben, hiszek a holnapban, hiszek a gyülekezetem fontosságában, hiszek ennek a templomnak a küldetésében, én pedig, az az évszám erről szól, én pedig, és ez olyan csodálatos. És ez van a kenyérosztó tálon. Én pedig szüntelen reménylek. Te azt reméled, hogy a bomba elkerüljön, én is remélem. De én ennél sokkal többet remélek. Én pedig. Kedves testvérek, mi akkor vettük meg az úrkulti telkünket, és akkor kezdtük el az úrkulti telkünkön azt a munkát, amelyik reménység szerint ebben az esztendőben majd kiteljesedik, talán a végére is jut, amikor gazdasági válság, pénzügyi válság, az embereknek nincs pénze, amikor nincs holnap, akkor nem látszott semmi kiút, csak hogy bennünket Isten akkor erre indított. És abban ott volt, hogy én pedig, és mi léptünk. Testvérek, általában a reménység, minden reménység természete az, hogy magából indul ki. Eszerint reménykedünk, vagy veszítjük el a reménységünket. A keresztény reménység más. A Biblia azt mondja, hogy a keresztény reménységnek van egy horga, van egy kapaszkodója, egy horgonya. A keresztény reménységnek van valamije, amivel belekapaszkodik Istenbe. Nem abba, amit remél, hanem Istenbe. Általában azt jelenti az emberek szemébe a reménység, hogy én bennem él egy érzés valamivel kapcsolatban. A keresztény reménység nem ezt jelenti, testvérek. Keresztény reménység azt jelenti, hogy van szigonyom, horgom, kapaszkodom, amivel belekapaszkodok az élő Istenbe. A keresztény reménység túlmutat önmagán. Túlmutat a maga lehetőségein. Az emberi reménység azt mondja, hogy a pénztárcámban ennyi pénz van, ezzel kalkulálok. Tudjátok, mennyi pénzzel kezdtük el ennek 1993-ban ennek a templomnak az átépítését? Vannak még olyanok, akik tudják. 20 ezer forinttal. Ennyink volt. Tudjátok, mennyi volt a vége? 20 millió. Csak hogy Isten azt mondta, hogy kezdj bele. És a reménységünket nem a 20 ezer forintba vetettük, hanem belekapaszkodtunk a mindenható Istenbe. A reménységünket beleakasztottuk Istenbe. Uram, te, aki ismersz, tudsz, mindent szeretsz, mindenre hatalmad van, én benned bízom. Benned reménykedek. Mi nem valamiben reménykedünk, testvérek, hanem valakiben. Az emberek mindig valamiben reménykednek, a kapcsolataikban, a pénzükben, a sikereikben, a szerelemben, millió dologban. Mi valakiben, abban, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, aki minden hatalom menjen és földön, aki a szavával teremt, életet ad és életet vesz el, a világ mindenség ura, mi benne reménykedünk. Én pedig szüntelen reménykedem. Bajban is, betegségben is, munkanélküliségben is, kilátástalanságban is. Van-e keresztény reményem, amelyik nem valamibe, hanem valakibe kapcsolja bele az életemet? Van-e ilyen hitbeli szent horgom, szigonyom, amelyikkel össze vagyok kötve a világ mindenség urával, az élő Istennel? Miben is reménykedjünk 2014-ben szüntelen? Nos, kedves testvérek, így mondja a zsoltáros, hogy Isten nagy tetteiben, mert Isten nagy tetteivel járok. Isten legnagyobb tette, tudjátok, mi volt? A mi számunkra? Az, hogy úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez Isten legnagyobb tette a mi számunkra. Igen, Isten tettei. Kedves testvérek, annak van jövője, akinek vannak igei múltjai. Aki már ismeri a munkálkodó, cselekvő Isten hatalmát a maga életében is. Aki már átélte, hogy miket tett az Isten én velem. Hogy még meg se voltam, és már akart. Még meg se születtem, kész volt a terve rólam és velem. És aztán botorkáltam a magam élete útján az okosnak gondolt magam feje, akarata és vágyai szerint, és egyszer mégiscsak úgy alakult, hogy megállított az Isten. És elkezdett velem beszélni. Isten nagy tetteit az ismeri meg, aki enged az Isten szavának. Aki nem csak hallgatója az Isten beszédének, hanem engedelmes megcselekvője. Isten hatalma mindig az engedelmességben testesül. Aki soha nem enged az Isten beszédének, az soha nem ismeri meg az Isten hatalmát. Aki az Isten beszédét csak hallgatja, kritizálja, véleményezi, játszik vele, úgy gondolja, hogy ő a döntőbíró az ige fölött, az soha nem fogja megtudni, hogy kicsoda az Isten. De aki enged neki, az csodákat él át, Isten nagy tetteit megismeri. És nem lehet onnan elmozdítani. Tudjátok, hogy miért van ilyen nagy változás a gyülekezetünk összetételébe? Hiszen folyamatosan változik ez a gyülekezet. Emberek jönnek, járnak, eltűnnek. Jönnek, járnak, eltűnnek. Tudjátok, miért van? Mert emberek élnek évekig úgy templomba, hogy soha ki nem próbálják az Istent. Csak hallgatják. Csak gondolkoznak az ige felől, csak véleményezik az, de soha semmit meg nem tesznek belőle. Testvérek, annyi reménytelen ember között mi reménységgel lehetünk, mert ha visszatekintünk, akkor Isten szabadító szeretetét látjuk, szabadításodnak számát sem tudom, és ha előre tekintünk, akkor meg magát a szabadítót látjuk, Jézust. Visszafelé a szabadítását, előre a szabadítót. A szabadításaiért adjunk hálát, a szabadítóért reménységgel induljunk az új évbe. Ezért szüntelen remélek. Szüntelen őt nézem, őt hallgatom, benne bízok, ő az én meg nem szégyenülő reménységem. Befejezem testvérek azzal, mi nem valamiben bízunk 2014-ben, hanem valakiben. Nem a sorsba, a szerencsébe, hanem valakiben. Hittel belekapaszkodunk, vele járunk, vele élünk. És engedjétek meg ezt az egyszerű szójátékot végül. És aki vele jár, az jól jár. Az jár jól, aki vele jár. Járjunk vele 2014-be, és jól járunk. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy te hajlandó vagy velünk jönni. Annak ellenére, hogy kívülről, belülről tökéletesen ismersz bennünket, minden tudsz rólunk, amit senki sem tud, azt is, mégis hajlandó vagy velünk járni. Szeretnénk jól járni, Urunk, veled. Ezért veled akarunk járni. Könyörülj meg rajtunk, hogy igaz lehessen, hogy ezzel a szent dacsal járjuk a napjainkat, heteinket, hónapjainkat 2014-ben. Hogy én pedig, akármit látok magam körül, akárhogy történnek a dolgok, akármibe esek vagy csöppenek, én pedig szüntelenül reménylek. Benned, Uram, csak benned, mert minden illúzió lesz és tavaszál, de te örökre megmaradsz. Add nekünk a hit bátorságát, amivel újra meg újra csak beléd kapaszkodunk, rád nézünk, téged hallgatunk, és benned remélünk. Tudjuk, ez a remény nem szégyenít meg. Legyen érte tiéd, Urunk, Krisztus Jézus, a dicséret. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Jöjjetek, vegyük az áldást! Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Istentől megáldott, boldog új esztendőt kívánok magam is, munkatársaink nevében is minden kedves testvéremnek. Testvérek, ezen a héten más hétközi alkalom már nem lesz, legközelebb január 5-én vasárnap délelőtt 10 órakor lesz istentisztelet. Konfirmációra és elmaradt keresztelésre lehet jelentkezni, illetőleg azt bejelenteni a lelkészi hivatalba. Kérjük azokat, akik elmaradtak még a 2013-as egyházfenntartói járulékuk befizetésével, hogy lehetőségük szerint pótolják azt. És ne feledkezzünk meg a karácsonyi hála áldozatról sem, borítékos adományunkat az Úr asztala előtti gyűjtőládába helyezhetjük el. Köszönjük! Jelentem, hogy a 2014-es keresztény bálunkat tervezetten február 8-án tartjuk a Csilli nagytermében, jegyek majd az iratterjesztésben lesznek vásárolhatók, fogom hirdetni. Bevételünkkel az Urkúti gyermek, ifjúsági és felnőtt missziós és kulturális központunkat, annak a felépítését fogjuk támogatni. Azt is jelzem már, testvérek, hogy előzetes elvi igényét bírjuk dr. Kövér László úrnak, mint a bál fővédnökének. Végül a népmozgalmi adatokat ismertetem. 2013-ban 31 testvérünket kereszteltük meg, 14 férfit és 17 nőt, az azt megelőző esztendőben 24 keresztelésünk volt. 2013-ban megkonfirmáltuk 17 testvérünket, 5 férfit és 12 nőt, az azt megelőző esztendőbe 13 konfirmandusunk volt. 2013-ban megeskedtünk 5 párt, 2 tiszta és 3 vegyes vallásút, az azt megelőző esztendőbe 9 házasságkötést áldottunk meg. És végül 2013-ban eltemettünk 31 testvérünket, 10 férfit és 21 nőt, az azt megelőző esztendőben 34 temetésünk volt. És legvégül még jelzem, hogy elhunyt dr. Ila Lajos presbiter társunk temetéséről később történik intézkedés, és akkor jelzéssel leszek a gyülekezet felé. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, a himnusz éneklése előtt 278. számú dicséretünk utolsó 8. versét énekeljük. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.